Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A sorozatunk, amelyet tavaly kezdtünk, és amelyre remélem, hogy sokan eljártak, és különböző előadóktól érdekes előadásokat hallgathattunk. Én is itt voltam a legeslegelső alkalmon is, amikor elkezdtük ezt a sorozatot. Időszerű kérdésekről beszélünk. A mai témának ez a címe: világvége, vaklárma vagy tény? A cím azt fedi, hogy a világ befejezésével kapcsolatban a mi világunk hallgat. Maga a téma is nem szalonképes, vagy nem időszerű. Úgy gondolják, hogy aki a történelem lezárulásáról beszél, vagy világvégéről, az riogatja az embereket, annak nincs pozitív jövőképe. Az mit tud mondani azoknak az embereknek, akik a hétköznapokban annyit fáradoznak, hogy a gyerekeiknek, az unokáiknak biztosítva legyen az élet? Ez valamilyen róló lehúzás, valami olyan kellemetlen dolog, amivel sokszor nem állnak szóba az emberek, és maga a világ sem áll nagyon szóba. Emlékszem, amikor közeledtünk a 2000. évhez, mint történelmi határvonalhoz, több kiadványt jelentettek meg, állami kiadók is. Egyik ilyen a kezemben van, az Európa Könyvkiadó adta ki Beszélgetések az idők végezetéről. Érdekesnek találtam a címet, 1999-ben az idők végezetéről beszélni. És megvettem ezt a könyvet, négy tudósnak a képe van a könyv borítóján, a világ négy nagyon elismert természettudósának, társadalomtudósának, Amerika, Franciaország, Nagy-Britannia az otthonuk ezeknek a tudósoknak. Összehozták őket, és telefonon, írásban folytattak eszmecserét, és ennek az anyagát adták ki. Egyébként nagyon tanulságos az a könyv, meg a címe is, hogy Beszélgetések az idők végezetéről. Föl is tettem magamnak a kérdést, hogy miféle idők végezetéről van itt szó. Hát a világunk nem akar az idők végezetéről hallani, sőt, fényes jövőt gondol el magának, ugyan ezek a tudósok miféle idők végezetéről beszélnek. Aztán később, ahogy elolvastam az egész kötetet, akkor rádöbbentem, hogy miről van szó, mert mind a négy tudós egymástól függetlenül, aztán egymással beszélgetve, és attól fél, hogy 4,5 milliárd év múlva kihűl a nap. És ezt még most kellene megakadályozni, mert hogyha kihűl a nap, akkor itt nem lesz élet. És hogy már előjött másodszor, harmadszor, negyedszer is ez a téma, mondom, most én vagyok bolond, hogy engem ez nem érdekel, hogy 4,5 milliárd év múlva mi lesz, és hogy azt se tudom elképzelni, hogy hogy tudjuk mi megakadályozni, hogy a nap ne hűljön ki, vagy pedig hát sok bolond között a tudósok is bolondok, hogy ilyenekről gondolkoznak. És eszembe jutott a Bibliának egy nevezetes kijelentése. A Bibliában nagyon sokszor használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy bolond és bölcs. És Pál apostol is azt mondja az első Korintusi levél első fejezetében, így mondja egészen pontosan az első Korintusi levél első fejezetében a 25. verstől, mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyámfiai, mert nem sokan hivattok bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemtelenjeit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Ugye eszembe jutott ez a gondolatmenet, ugye, hogy bolondok és bölcsek, semmik és valakik. Milyen egyszerű kifejezések, hogy aki valakinek tartja magát, és úgy gondolja, hogy hát ő tudja, hogy mi lesz majd a jövőben, és ő tudja, hogy mifelé tart az emberiség, azzal szemben Isten azt mondja, hogy a senkiket állítom, akik semminek tartják magukat, és Istenre hallgatnak, és nem arra, hogy az emberek mit beszélnek. Nagyon nagy a különbség most a világ jövendő sorsát illető felfogások között. Sokan úgy gondolják, hogy akik a világ jövőjét valami meggyengüléshez, elerőtelenedéshez hasonlítják, azok hibáznak és tévednek. És igenis, a világ már sok nehézségből kilábalt, és a világ előtt még évszázadok, évezredek, sőt, mások azt mondják, évmilliók állanak. Ha nem veszi zokon a kedves hallgatóság, végezzünk itt is egy kis kísérletet. Az év elejétől fogva nem csak Magyarországon, a Kárpát-medencében is, Vajdaságban is, Erdélyben is már többször jártam, és így megkérdeztem az embereket, mondtam nekik, hogy Magyarországon idén szavazás éve lesz, de mi előbb szavazzunk. Gondolját végig mindenki, hogy mire szavaz. Arra, hogy a világ fejlődik, és ez a fejlődés, ha nem is egyenes vonalú vagy töretlen, de azért, ha nem is száguldás, de arra szolgatás. Hát fejlődő világban élünk. Ez az első lehetőség. Kérném szépen majd, ha valaki erre szavaz, amikor ezt említem, tegye fel a kezét. A második lehetőség, hogy a világ stagnál. Mindig újra ugyanoda visszatér, mindig ugyanazok a problémák kerülnek elő, akik úgy gondolják, hogy a világ így körbejár, mint hogy a keleti népek is gondolják, hogy ilyen ciklikus, nem lineáris fejlődés, hanem ilyen ciklikus visszatérés, majd a második lehetőségnél tegyék fel a kezüket. A harmadik lehetőség, hogy a világ visszafejlődik. Hogy itt is beszéltünk már a bibliai proféciákról, Dániel könyve második fejezetéről jelesül, hogy volt egy arany időszak, aztán már csak egy ezüst, egy réz, egy vas, egy cserép, most már az aranyhoz képest már a sárnál járunk. Valami ennyire elgyengülő a földi történelmünknek az állapota, ennyire keveset ér az emberi élet, ennyire megrendültek az emberi létezés erkölcsi alapjai. Aki erre szavaz, hogy a világ visszafejlődik, lassan, de biztosan visszafejlődik, ez a harmadik lehetőségnél tegye fel a kezét. És lesz még egy negyedik lehetőség is, hogy a világ drámai módon roppan majd össze. Az a negyediknél tegye fel a kezét. Remélem mindenkinek volt egy-két perc ideje, hogy végig gondolja, ha eddig nem gondolta végig az életben, mert valahogy nekünk az életben világos képzettel kell rendelkeznünk, hogy milyen világban is élünk. Ki szavaz az első lehetőségre, hogy a világ, ha lassan is, de fejlődik? Nyugodtan tegye fel a kezét. Köszönöm. Második lehetőség, a világ stagnál. Tehát körbe-körbe forog, stagnál. Köszönöm szépen. Harmadik lehetőség, a világ visszafejlődik. Igen, köszönöm. Negyedik lehetőség, a világ drámai módon roppan össze. Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? Sok kezet nem láttam. Az első három, úgy látszik, meglepetésszerű ez a szavazás, de hát idén szavazások éve lesz. Én csak szerettem volna elébe menni egy sokkal nagyobb szavazással, mert úgy gondolom, hogy politikai pártokhoz képest azért sokkal nagyobb szavazás, hogy milyen jövőképünk van. Aki az elsőre szavazott, tessék, nyugodtan meg lehet okolni. Pár szóban.
Én úgy látom, minden fejlődik, hát a kommunikáció.
Technika, műszaki fejlődés, kommunikáció.
Emberek jobban tudnak
kapcsolatba lépni. Az embereknek itt Európában legalábbis van hol lakniuk még, lakások épülnek, autópályák épülnek, hát csupa fejlődés.
Plázák
épülnek.
De hát ez külső, de semmi köze az emberi lélekhez.
Na de akkor szokták azt mondani, hogy miért nem mondom meg, hogy hogyan gondolom én ezt a fejlődést. Mert hogyha azt mondom, hogy külsőleg fejlődik a világ, akkor kérném szépen ismételjük meg a szavazást. Külsőleg fejlődik a világ? Tehát technikában, műszaki dolgok, külsőleg fejlődik? Na kérem szépen, akkor most nézzük meg, hogy külsőleg akkor fejlődik a világ? Ki szavaz erről, hogy külsőleg fejlődik? Igen. Ki mondja azt, hogy a külső fejlődés csak látszat? Amikor a kocsi kerekét feltalálták, az nagyobb fejlődés volt, amit azóta feltaláltak már a kerékkel kapcsolatban. Azóta nagy feltalálás, azóta ez csak látszat, és nem olyan. Igen, tehát azért érdekes dolgok ezek. Aki a Bibliát olvassa, mert a mi feladatunk az, hogy a Bibliát értsük meg, de a Bibliával kapcsolatban is állandóan kérdéseket kell fölvetnünk. Vajon akik Biblia olvasók mit gondolnak, hogy egyáltalán nagy dolog, hogy a világ idáig is fönnállt? Ugye a Biblia azt mondja egyrészt, hogy ez a világ már régen az enyészeté lehetne. Már régen önnön tüzében megsemmisülhetett volna. Jelenések könyve 7. fejezetére hívom fel a figyelmet, ahol van a Bibliának egy nagyon nagy jelentőségű látomása, hogy Isten angyalai tartják vissza a szeleket. Hogy ne fújjanak ezek a szelek a földre, és ne söpörjenek el itt mindent. Vagyis, hogyha Isten nem fékezte volna eddig a rombolás munkáját, a világunk már régen a múlté lenne. Egyrészt tehát ugye a világban van egy lassú leépülés, a Biblia így mondja, hogy ez több ezer éve, kb. 6000 éve tart. De a lassú leépülésen belül meg olyan a világunk élete, mint az emberi élet. Mint figyeljük meg egy ember élete, hogy folyik. Hogy még azt a 60-70 évet még úgy megérik az emberek a fejlettebb világban, 80 év után már olyan váratlan egy elesés mondjuk, egy szomnyaktörés. És utána egy hirtelen hegyomlásszerű vég. Mondjuk 80 és 90 év között. Tehát egyrészt van egy késleltetett öregedés, másrészt van egy hirtelen hegyomlásszerű összeroppanás. Valahogy a rossznak a következményeit így érthetjük meg. Mi beengedtünk a világba egy elvet, az élettel ellentétes elvet. A szeretettel ellentétes elvet. Ez az önzésnek az elve, és az önzés az úgy belülről kikezdte az életet. Egyrészt lassan is leépül az élet, másrészt pedig hirtelenül is, hegyomlásszerűen is összeroppan az élet. Mind a kettő igaz. Meg tudom érteni, hogy a harmadik, negyedik tételnél miért vaciláltak többen. Most szépen lassan megy lefelé, vagy hegyomlásszerűen megy lefelé. De hát lassan is lefelé megy, de mi most már abban az időszakban élünk, amikor ma már 5 év alatt annyi történik, mint régen 15 vagy 20 év alatt, vagy az utóbbi 10 év alatt több történik, mint 50 év alatt, vagy az utóbbi 20 év alatt, mint 100 vagy 200 év alatt. Ugye érezzük, hogy rettenetes módon felgyorsult a történelmünk, és érezzük azt, hogy szinte nincs kapaszkodó, tehetetlenül megyünk a sodrásban, és minthogyha nem lenne ebből kiút. A Bibliában, mint tudjuk, nagyon sok jövendőlés van. És ezek a jövendőlések két esemény körül gócosulnak, mert ez a két esemény a földi történelem két megkülönböztetetten nagy eseménye. Az első esemény, amikor Jézus itt járt, a második esemény, amikor Jézus el fog jönni újra. A két esemény között azonban olyan különbséget látunk, hogy míg az első eseményt illetően kb. 200 jövendőlésünk van, a második eseményt illetően majdnem ennek a duplája 400. A mi korunkra több száz jövendőlés vonatkozik, és milyen megdöbbentő, hogy Jézus, amikor először itt járt a földön, abból a 200 jövendőlésből olyan keveset hasznosítottak az emberek, nem gondolták meg. De amikor itt járt Jézus a földön, akkor mindig hivatkoznia kellett arra, hogy ő felől ezt már a proféták megmondták, megírták, és még a saját tanítványai, még a feltámadás után is, az Emmauszi tanítványoknak Jézusnak azt kellett mondani, balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amelyet felőlem a proféták szóltak. Most pedig dupla annyi jövendőlés kíséretében, vagy az emberiség terveket, szöveget a jövőre nézve, és valljuk be őszintén, keresztények tömege is a hétköznapi életükben egyáltalán nem látszik, hogy úgy élnének, mint hogyha a proféciák ismerői lennének. Ugyanúgy törekszenek az anyagi biztonságra, ugyanúgy biztosítani akarják gyerekeiknek, unokáiknak a jobb jövőt, egyáltalán mindenki a jobb jövő igézetében él. Mindenki azt akarja biztosítani. A mai alkalommal néhány jövendőlést tekintsünk át, hogy a Biblia hogyan hozza közel hozzánk ezt a bizonyos vég gondolatát, mert minden végnek a gondolata sokszor emberileg rettenetes. Ugye Madács is azt mondja, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Hogyan hozza közel hozzánk az Isten azt, hogy ennek a világnak el kell múlnia, de ennek a világnak a helyébe egy jobb világ jön? Hogyan tudjuk mi azt átélni, amit Vörös Marti a mi nyelvünkön olyan szépen fejezett ki, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Most nincs ünnep, de lesz még egyszer ünnep a világon. Tehát ami jön, ha vég lesz is, de sokkal szebb jövőt fog magában hordozni, mint amilyen időket most élünk. Az első ilyen kiválasztott bibliai szakasz legyen egy olyan gyülekezethez írott levél, ahol Pál apostol csak 3 hetet tudott eltölteni. Gondoljuk el, hogyha mondjuk Pál apostol Budapesten csak 3 hetet tudott volna eltölteni, annyi idő állt volna rendelkezésére, hogy beszéljen Isten igazságairól, utána elüldözték volna, mint hogy Tesszalonikából, és ennek a gyülekezetnek írt 2 levelet. Ez az első és második tesszalonikai levél, Pál legelső levelei. Ő ezzel kezdte a levélírás mesterségét. És az első tesszalonikai levél 5. fejezetében szeretném felolvasni az első verseket, tehát az első 8 verset. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mindjárt meg is állok. Azt mondja Pál, hogy tudjátok, hogy a történelemben vannak idők és időszakok. A történelmet fel lehet osztani különböző időszakaszokra. Na de ki osztja fel? A magyar történelmet is felszoktuk osztani, nem? Legalább már iskolásoknak, hogy nem tudom én, az Árpádház kihalásáig, Mohácsi vészig, polgári forradalomig, meg a modernkorig. Legalább 4-5 időszakra felosztjuk, hogy ezen a, nem tudom én, 1100 éves hatalmas nagy magyar történelmen egy kicsit áttekintést nyerjünk. A Biblia is felosztja az időket? Biblia többször is felosztja az emberiségnek az időszakait, és ezt például mi ugyanúgy tudjuk, mint ahogy a magyar történelmet felosztjuk 4-5 részre. Valaki megkérdezi például tőlünk, hogy hát hogy osztja fel a Biblia az emberiség történelmét, ezt el tudjuk mondani? Ugye sokszor panaszkodnak emberek, hogy nincs történelmi érzékük, nincs történelmi látásuk, mert őket nem érdekli a történelmi, őket az érdekli, hogy ma mi van. Egy kis zárójelbe hadd válaszoljak erre a kérdésre. Régen én sem szerettem a történelmet, mert hát nagyon sokszor önkényes a történelem bemutatás, meg hamisítják a történelmet. Amikor a Bibliából megismertem a történelem szemléletet, engem az nyert meg a történelemnek a mélyebb kutatására, és én akkor egy döntő meggyőződésre jutottam, én legalábbis máig is így hiszem, hogy az, aki foglalkozik az emberiség múltjával, ennek csak egy döntő oka lehet, hogy szeretjük-e az embereket. Mert a mai életünkben is az a kérdés, hogy szeretjük-e a mai élő embereket. Na de hogyha nem szeretjük az elődeinket, akik annyi mindent átéltek, és akik idáig elhozták ezt a világot, én azt gondolom, hogy aki nem szereti az embereket, az nem foglalkozik a történelemmel. És megfordítom, aki a történelemmel foglalkozik, az vagy sorsközösséget vállal az emberrel, az emberiséggel. Én ezt komoly problémának tartom, hogy ma az emberek azt mondják, hogy hát ők nem foglalkoznak a múlttal meg a történelmel, őket nem érdekli, őket az érdekli, hogy most hogy lehet megélni. Már szegény édesapám is azt mondta 40-50 évvel ezelőtt, amikor otthon a családban beszélgettünk a történelmről, mindig legyintette, hogy mi gyerekek beszélgettünk, azt mondta, hogy ugyan fiaim, hát az embereknek mindig csak az a történelem, amikor megszülettek erre a világra. Hogy azelőtt mi volt, az őket nem érdekli. És akkor ez olyan megdöbbentő dolognak tartottam, és hogy olvasgattam később, egy francia szerzőnél találtam egy ilyen megjegyzést, hogy hát ha mi nem gondoljuk bele magunkat, hogy a rabszolgák hogy éltek 2000 meg 3000 évvel ezelőtt. Meg hogy éltek sokkal mostohább körülmények között emberek, és hogy hoztak létre nálunknál 100-szor nagyobb dolgokat, akkor baj van a szeretetünkkel. És akkor elszégyeltem magam. És tényleg elgondoltam, hogy mi lett volna, ha mondjuk én 2200 évvel ezelőtt a Római Birodalomban egy rabszolgának születtem volna meg. Na lehet, nem? Nem lehet? Mint hogy most is eszünkbe juthatna, hogy mi lenne, hogy Albániában születtünk volna. Mi lenne, hogyha Távol-Keleten születtünk volna, és nem itt. Az ember egy kicsit úgy belerendül ebbe, nem? A történelemmel való foglalkozás a szeretet kérdése. És ezt a szeretetet akarja kielégíteni Isten, amikor felosztja nekünk a történelmet. Erre mondja Pál apostol az időkről és az időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Miért mondja ezt? Mert ő bemutatta a tesszalonikai hívő embereknek, hogy az emberiség történelmének milyen időszakai vannak. Például csak hadd utaljak erre röviden, hogy a Biblia döntő módon 2 időszakra osztja fel az emberiség történetét. egy özönvíz előtti és egy tűzözön előtti időszakra. Az özönvíz előtti időszak körülbelül 17 évszázad. Az emberiség első 17 évszázad a teremtéstől az özönvízig. Ez egy külön névvel is illeti, ezt az ősvilágnak nevezi. Ez volt az ősvilág. Egész más világ volt, mint a mostani világ. Teljesen más. Eső nem volt, pára harmatozta be a földet. Életkorok óriásiak voltak, az ember maga is egy termetes, erős lény volt. Egészen más volt az ember élet ebben az 1717 évszázadnyi időszakban. Istennek közbe kellett azonban lépnie, mert annyira elfajult az élet, hogy Isten 8 ember érdekébe kellett, hogy megmentse ezt a földgolyót. Ez az emberiség első szakasza, ez a 17 évszázad. A második szakasz, ami ezután jön, most már ugye ez összesen 43-nál is több évszázad, ez pedig egy másik nagy közbeavatkozás előtti időszak, amikor nem vízözön lesz majd, hanem Istennek megint közbe kell lépnie, és tűzzel kell azt a sok gonoszságot elpusztítania, amit az emberiség felhalmozott az elmúlt 43 évszázad során. Például ez a makró számítása a Bibliának. Két szakasz. Az ősvilág meg az ősvilág utáni világ. De aztán a Bibliában vannak részletesebb szakaszolásai is az emberiség történelmének. Első szakasz továbbra is az özönvíz előtti időszak. Utána való szakasz, amikor az emberiség még egységes az özönvíz után, de a bábeli torony építése, ami az özönvíz után körülbelül egy 3 évszázad, az egység megszűnik, kialakulnak a rasszok, a nyelvcsaládok, és kialakul ez a sok nemzet, amitől most tarkálik a föld. Utána azt mondja a Szentírás egy harmadik szakasz, hogy a nemzetek között elkezdődnek a küzdelmek, és az időszámításunk előtti 7. századra odáig ér ez a küzdelem, hogy kialakul az emberiség történelmében az, amitől ma is annyi sokat szenvedünk, és ami alássa a mi földi történelmünket, hogy a világhatalomért való kegyetlen harc alakul ki. Ez időszámításunk előtti 7.-6. században eredményezi az első világhatalom színrelépését, ez Babilónia. És ettől fogva a Biblia 4 szakaszt állít fel. Az első szakasz Babilónia világhatalmi időszaka, utána Médó-Perzsia világhatalmi időszaka, utána Görögország, a hellenizmus nagy világtörténelmi időszaka, és 2200-2100 évvel ezelőtt a történelem színpadára lép az a hatalom, ami máig kezébe tartja a világot, ez Róma. A Biblia például így szakaszolja, hogy az elmúlt 2100-2200 év teljesen Róma jegyébe zajlik. Római gondolkodás, római politika, római diplomácia, római kultúra, római vallás, mindent Róma tart a kezében. Eközben persze vannak apró cseprő más változások, vagy esetleg figyelem elterelések, de ez már Dániel könyve 2. fejezetének a történelmi szakaszolása. Ezt Pál apostol megtanította a tesszalonikabeliekkel. Ez már Dániel könyve 2. fejezete után a 7. fejezetnek a szakaszolása. Ezt is megtanította Pál apostol a tesszalonikabeliekkel. Tesszalonikabeliek 2000 évvel ezelőtt többet tudtak a történelmről, mint most mi. Mi nem ismerjük, a mai kultúra nem ismeri a bibliai szakaszolásokat, ezért álltam meg ennél a versnél, az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Itt nem részletezem, olvassátok el Dániel könyve 2. fejezetét, olvassátok el Dániel könyve 7. fejezetét, olvassátok el Dániel könyve 8. és 9. fejezetét, továbbá olvassátok még el Dániel könyve 10., 11., 12. fejezetét. Dániel könyvében 4 nagy profécia beszél az emberi történelem szakaszolásáról. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. Egyrészt tehát a világ megy lefelé. Észrevétlenül csúszik lefelé, de eközben egy váratlan dolog is vár a világra, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. Hát ezt hogy gondolja Pál? Mondja tovább. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Azt mondja, a világ nem úgy éli át a dolgot, hogy lefelé menne. Sőt, a világban egyesítő törekvések ütik fel a fejüket, Ugye a Biblia nagyon sokat beszél erről a bizonyos globalizációról, amiről mi beszélünk az elmúlt évtizedben, és a világot egy bizonyos fajta álomkorba ringatják, egy olyan hamis illúzióba, hogy azt mondják majd az embereknek, hogy béke lesz és biztonság lesz. Megszűnik a sok gyűlölködés, a háborúk, kiegyezésre jutnak a nemzetek, politikailag, gazdaságilag, vallásilag, és valami olyan stabil világot hoznak létre, amilyen soha nem volt. Békesség és biztonság. Ez a két szó a II. Világháború utáni időszak kulcsszava. Nem véletlenül az Egyesült Nemzetek Szervezetének is ez a mottója. Békesség és biztonsági tanács. Nem véletlen, hogy amiről beszéltünk a tavalyi évnek a legrendkívülibb eseményéről, a mostani pápának az enciklikájáról, amiről egyébként most egy kis tanulmányt közöltünk a Nyitott Szemmel című folyóirat most, tehát tegnap előtt megjelent számában. Nem véletlen, hogy ez az enciklika, amit tavaly adott ki 16. Benedek pápa, egy soha nem látott jövőt fest az emberiség elé. Ezek az enciklikának az utolsó szavai a teljes ember és minden ember fejlődésének biztosítása. Teljes ember és minden ember fejlődésének biztosítása. Tehát a világ teljesen a békesség és biztonság és az emberek által kiküzdött nyugalom és megállapodottság illúziójában él. Nyilván azért is élhet ebben az illúzióban, mert annyi sok a baj, hogy szokták mondani, hogy ezer sebtől vérzik ez a világ, hogy mindenki szeretne egy megoldást, és tudjuk jól, hogy amikor mindenki és minden áron szeretne megoldást, akkor minden megoldás szóba jön. Akkor nem válogat az értelem, hogy most ez illúzió, ez ábránd, ez becsapás, ez félrevezetés. Aki szebbet mond, jöjjön. Ide nekem az oroszlánt is. Tehát van egy ilyen lélektani effektus a mostani világban, hogy annyira nagy bajban van a világ, hogy minden megoldással szóba áll, legfőképpen pedig a szépnek hangzó megoldásokkal. És erre hivatkozik Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Egy nagyon nagy drámát jelez itt ez a néhány sor, hogy a világ beleéli magát ebbe, hogy eljut a történelmének a csúcspontjára, most már végre sikerül stabilizálni az életet és a történelmet, és akkor hirtelen minden összeomlik. Mint a kártyavár összeomlik. És figyeljük meg, hogy Pál apostol ehhez a drámai és három versben mondta ezt, mindezt el, ez a drámai jövőfestéshez a következő gyakorlati tanításokat csatolja. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ez egy nagyon érdekes kitétel. Azt mondja Pál apostol, hogy aki gondolkozik, és aki Isten szerint gondolkozik, az soha nem járhat sötétségben. Akkor se, ha maga a történelem elsötétül, akkor se járhat sötétségben. És ha mindenki másban bízik és másban reménykedik, a hívő ember akkor is Istenre figyel, és őt nem szabad, hogy az a nap tolvaj módra lepje meg. Ez pontosan tudja az időket és az időszakokat, hogy hol járunk, és pontosan látja, hogy amikor mindenki csúcsról beszél, akkor egyre-egyre mélyül a dolog, de akkor is van neki világos látása arról, hogy Isten hogyan tartja kezében ezt a lefelé haladó görbét. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Nagyon érdekes, hogy így ellenpontozza, hogy akik a világról jót mondanak, azokat a sötétség fiainak mondja. Akik a világnak látják a valódi rossz állapotát, és Istenre figyelnek, és látják a lefelé haladó görbét, azokat a világosság fiainak mondja. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Azokat, akik hisznek a jobb jövőben, egyszerűen álomkorhoz hasonlítja. Álmodnak. Ezért mondtam, hogy álom, illúzió, ábrán, becsapás, csalás, ilyen fokok felé megy ki az inga. De ti nem ilyenek vagytok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Bevezet egy újabb fogalmat. A részegség a Bibliának egyik leggyakrabban használt jelképe, amin a Biblia egyáltalán nem azt érti, hogy valaki mondjuk fizikailag lerészegedik, és nincs magánál. Hanem már Ézsaiás könyve 24. fejezetétől fogva a Biblia ezt a hétköznapi életből vett jelképet arra használja fel, hogy mintha azt mondaná, hogy az emberek meg az emberi tömegek megrészegednek a jövő lehetőségeitől. A jelen mindenki előtt síralmas, de olyan szép jövőképet festenek nekik, hogy szinte részegségbe viszik őket. Megrészegednek. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Tehát ugye ez egy pillanatkép profécia, a 400 közül, amit említettem, ami a mikorunkra vonatkozik, ez egy pillanatkép profécia, de látjuk, hogy milyen mélységesen hatol be a történelemnek a menetébe. Hogyan tudja ezt megtenni a Biblia? Nyilván úgy tudja megtenni, hogy aki ezt a jövőt kinyilatkoztatta az Isten, egyedül rendelkezik a jövőbelátás képességével. És Isten nem csak az eseményeket látja előre, amiket az emberiség összehoz, hanem azt is látja előre, hogy az eseményeket mik előzik meg, és mik kísérik. És a bibliai proféciákban az a megrendítő, hogy a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy a történelemben két félelmetes ellenségünk van. Az egyik félelmetes ellenség maga a rossz, maga a bűn, de a másik talán még a bűnnél is félelmetesebb ellenség, ami a bűnt elhihetővé teszi. Vagyis a hazugság. És a Biblia külön jövendőléseket közöl, hogy amikor az emberiség történelmen megy lefelé, amit mindenki fölfelé menetnek, tehát miért látja fölfelé menetnek, ha megy lefelé? Azért, mert az események mellett ott vannak a kommentátorok. És a kommentátorok más színbe állítják bele az eseményeket. Ezeket a kommentátorokat nevezi a Biblia hamis profétáknak. A Bibliának egyik nagy tanítása az, hogy az emberiség azért ilyen félelmetes történelmet megélő emberiség, mert az emberek tömegeit mindig el lehet hitetni, be lehet csapni. És ennek a becsapásnak az eszközei a hamis proféták. Jövő vasárnap a főiskolán egyébként egy olyan könyvről fogok beszélni, ami a Bibliának, mint könyv, talán a legidőszerűbb könyve és a legrészletesebb könyve a mi mai korunkról. Ez Jeremiás könyve. Jeremiás könyve a maga csaknem 60 fejezetével egy akkora nagy rálátás a mai világra, egy akkora nagy pillanatkép profécia, hogy így ízekre szedi a világot, és bemutatja, hogy ma a világban hogy folyik a szédítés. A mai világban a legfélelmetesebb dolog, hogy visszaélnek az emberek hiszékenységével és jóhiszeműségével. Tehát Jeremiás könyve, ami egy óriási bepillantás abba, hogy hogyan űznek vásárt az emberek lelkeivel. Később ez Péter apostol és a Jelenések könyve 18. fejezete használja ezt a kijelentést, hogy vásárt űznek a lelkekkel és kereskednek az emberek lelkeivel. Ez félelmetes dolog. Embereket becsapni és embereket lerészegíteni. Jeremiás könyve 5. fejezet 30. és 31. verse a Bibliának egyik legmegrendítőbb része, amikor azt mondja a próféta, hogy a próféták hamisan prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Ez az én népem így szereti, ez félelmetes sor a Bibliában. Az emberek a hazugságot szeretik. Az emberek becsapva érzik magukat jól. Az embereknek a hazugság kell. Nem véletlen, hogy az emberiséget bele lehetett vinni már csak a 20. században, ami igazából már a felvilágosodás utáni második évszázad, akkor az ember büszkélkedett azzal, hogy vége van a középkori babonáknak, milyen felvilágosult emberek, gondolkodó emberek vagyunk, a tudomány fejlődik, technika fejlődik, mi a világ urai leszünk, és az emberiséget bele lehetett vinni például két ilyen világégésbe, és a legműveltebb kontinensnek. Hát nem Afrika robbantotta ki a világháborút, meg nem Ázsia, meg nem Dél-Amerika, hanem a művelt Európa államai álltak egymással szemben, És ugye a mai európai egységet is úgy próbálják megmagyarázni, ha egyáltalán még valaki kér magyarázatot, hogy azért kell Európában ilyen nagy egység és egyesült Európa, nehogy egy harmadik világháborút újra kirobbantson Európa. Ez volt már 10-20 éve a hivatalos magyarázat, hogy hát levontuk a következtetést 1914-ben, 1939-ben is kirobbantottunk egy világháborút, belevontuk ott Japántól Amerikáig az egész világ, belemasírozott ebbe, majdnem az egész világot levegőbe röpítette, főleg a második világháború, hát most, hogy ez ne ismétlődjék meg, ezért kell egyesülni. Na de mi jó származik az egyesülésből? Sok önző ember, vagy sok érdeken alapuló állam egyesüléséből mi jó származik? Az én népem így szereti. És az emberek nem gondolkoznak, és hirtelen azt látják, hogy hát ha egység, akkor biztos megoldás is. Másik pillanatkép proféciát a II. Timóteus levél 3. fejezetéből szeretnék kiemelni, ahol Pál apostol leírja a világunknak a szemmel is már jól látható, de sokszor az emberek által nem komolyan vett erkölcsi állapotát. 2. Timóteus 3.1-től azt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Ez is egy érdekes kifejezés, hogy mi nehéz időkben élünk. Nagyon terhes, nehéz időkben élünk. Tehát nem azért, mert anyagi gondjaink lennének, inkább a tudati gondok meg a gondolkodás zűr zavara, vagy ahogy nekem egyszer egy vidéki polgármester mondta néhány héttel ezelőtt, azt mondta, hogy uram, én meg vagyok győződve, hogy Magyarországon csak egy helyen van baj, az agyakban. Igen, ezért nehezek az idők, mert ha szegényebbek lennénk, ha most a szétbombázott Budapestet kellene felépíteni, azt egy 3 éves terv után úgy, ahogy felépítették. De a szétbombázott agyak után hogy lehet felépíteni egy országot? Nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerül. Figyeljük meg, hogy először azt mondja Pál apostol, az emberek lesznek magukat szeretők. Hát erre az ember azt válaszolja, hogy hát mikor nem magát szerette az ember. Az önző ember mindig magát szereti. Amióta a világ, amióta az önzést beengedtük, és mindannyian önzők lettünk, hát magukat szeretők. Igen, de figyeljük meg, hogy a magukat szeretők után rögtön ezt mondja, hogy pénzsóvárgók. Pál egy olyan világban mondta ezt, amelyben nem a pénz volt a hatalom legnagyobb eszköze. Egy rabszolgatartó világban mondta. A rabszolgatartó világot felváltott egy hűbéri világ. Akkor se a pénz volt a legfőbb eszköz, hanem a feudum, a föld. Pál, amikor ezt mondja, hogy pénzsóvárgók, csalhatatlanul a mi világunkra gondol, mert néhány évszázada nem a származás tesz különbséget ember és ember között, hogy mondjuk királyi kaszt meg póri kaszt, nem is a földtulajdon, mint a középkorban, a feudalizmusban, hanem egyedül az, hogy ki mennyi pénzt tud megszerezni ezen a világon. Aki sok pénzt szerez, az nagyobb király, mint régen a király volt, vagy nagyobb császár, mint régen a középkorban a feudális főurak voltak. Tehát ez a mikorunkra illik, hogy a pénzsóvárgás, mint a hatalomnak a megtestesült szimbóluma, ez a mikorunkra áll, ez így egyik korra se állt eddig, hogy pénzsóvárgók, de utána hozzátesz, hogy kérkedők, kevélyek, káromkodók, tehát aki pénz hatalomhoz jut, az azt csinál a világgal, amit akar. Ugye az, hogy sokan fölértékelik a politikát, az csak szerintem egy szereptévesztés, mert a politikát is a pénz mozgatja, de soha nem tudni, hogy honnan, és merre, és meddig. A politikusok csak előre tolt szereplői egy nagy cirkuszi látványosságnak, ahol azonban a háttérben kőkemény pénz érdekek diktálják a világnak az iramot, és most is, hogy 1,5 évvel kezdődött ez az úgynevezett válság, szokták mondani, hogy a lufbalon kipattant, na de most akkor a foltozott lufbalomat újra kezdik pumpálni, mert hát mit tud a mai világ kitalálni, mint a fogyasztói társadalom? Mit tud kitalálni? Azt, hogy termelés, fogyasztás. Most már pedig erre élet nem építhet, ez egy akkora zsákutca, lehet, hogy kozmikus zsákutca, jó széles zsákutca, de zsákutca. Az életet ilyen abroncsba belefogni, hogy termelés, fogyasztás, hogy itt a Hetesi Zsolt is elmondta ezen a helyen, hogy délelőtt megtermeljük a vacakot, így mondta, hogy a vacakok, aztán hazamegyünk, megvenni nem akarjuk, de annyi reklám özönlik ránk, hogy délután megvesszük ugyanazt a vacakot, csak azért, hogy másnap délután újra megtermeljük azt a vacakot, mert ha nem termeljük meg, akkor újra nincs, aki megvegye, de ha már megvettük, meg kell újra termelni. Most ez egy nagyon primitív kör, nem? Ez egy nagyon primitív kör, amit ugye egy amerikai közgazdász így foglalt össze sokkal szakszerűbben, hogy a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká alakítjuk át. Most ezt meghallva ez a mondat, hogy a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká alakítjuk át, ez egyenlő azzal, hogy egy ilyen emberiség az felszámolja önmagát. Felszámolja a földet, felszámolja a környezetet, felszámolja az ember életet. Ez egy öngyilkos kultúra. Ez menthetetlen. Ha valaki ezzel a tudattal él, és ebbe akar belelépni, és ennek az egyik csavarja lesz, ez egyenlő a halállal. De inkább az ember eltakarja a szakadékot, ugye a halált hozó szakadékot, de hát az emberiség ma lényegileg bekötött szemmel rohan a szakadék felé. Eddig legalább nem volt bekötve a szem, most már be van kötve a szeme is. Csoda az, hogy a Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy megoldás van. Csoda az, hogy a Biblia azt mondja, hogy kéz érintése nélkül kell leszakadni a kőnek. Tehát ha itt Isten nem avatkozik közbe, akkor ez az emberiség olyan gyászos véget érne, amit el nem lehet mondani. Ez nem csoda, ez szükségszerűség, ez nem vaklárma, ez szükségszerűség, hogy csak Isten közbeavatkozása tudja a világot megmenteni, vagyis a világból azokat megmenteni, akik élni szeretnének. Mert hiszen az özönvíz előtt is ez volt a helyzet. 8 emberért jött el az özönvíz. És most is Jézus Krisztus azokért jön el, akik nem a földet pusztítani és a másik embert lekezelni és legyőzni akarják, hanem akik élni szeretnének. És hogy leírja Pál apostol ezeket a jellegzetességeket, nincs idő itt végigmenni minden kijelentésen, csak ugye az utolsó kijelentés a legfélelmetesebb, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét, tehát hogy a látszat vallásosság lesz úr majd a világon. Ez is egy félelmetes előrejelzés. A világ vallásos lesz, de ez látszat vallásosság lesz. A kegyességnek látszata lesz a világon, de megtagadják annak erejét. Na de hogy tudja ezt elérni, és ki csinálja ezt az emberiséggel? Azt mondja a következő 2 Timóteus 4. fejezetében, hogy azért tudják ezt megtenni az emberiséggel, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Miért lehet ezt a világgal megtenni? Mert az emberek elfordítják az igazságtól a fülüket, az egészséges tudományt el nem szenvedik, saját kívánságaik szerint járnak, és gyűjtenek maguknak tanítókat. Az emberek földi tekintélyekre néznek, politikusokra, tudósokra. Általában tekintélyekre, hogy mit mondanak ők, milyen utat mutatnak ők. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Hát igen, elnézést kérek ettől a 4 tudóstól, de ilyen mesékkel laktatták a világot 2000. év előtt. 4,5 milliárd év múlva kihűl a nap. Jó mese, nem? Most kell megakadályozni. A Biblia tehát rámutat arra, hogy ezeknek a jelenségeknek az a háttere, hogy az emberek nem gondolkodnak. Jézus maga is mondta a nagy apokaliptikus beszédében, hogy az emberek csak házasodnak, adnak, vesznek, nem vesznek észre semmit. Megy az élet. Szinte semmi nem mutat arra, hogy itt már a visszaszámlálás előtti percekben vagyunk. Minden megy úgy, ahogy eddig is ment, és Az emberek úgy gondolják, hogy még fényes jövő áll előttük és az emberiség előtt, és aztán mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, hirtelen jön rájuk a veszélyem. Tehát a lefelé menő mozgásban hirtelen egy ilyen hegyomlásszerű dologgal kell számolni, és a Biblia ezért mond erről 400 jövendőlést. Tudnék, sokat gondolkoztam ezzel, hogy miért van a mi korunkról ennyi jövendőlés. Azért, mert a mi korunk egy tekintetben teljesen más, mint az előző korok, hogy ezután már nem lesz újabb kor. Nem lesz olyan kor, amiből majd visszatekintünk arra, hogy mi volt a 20. században, meg mi volt a 21. század elején. A mi korunkat nem követi egy újabb kor, a mi korunk a végső időszaknak a kora, amire Jézus Krisztus, maga Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Jelenések könyve 10. fejezetében van ez a látomás, hogy Jézus az egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezi, tehát az egész földgolyón áll, mint a földgolyó megváltója, és a földgolyó tényleges ura, és megesküszik egy megnyílt könyvecskére, hogy több idő nincs. Nincs már idő. És ahogy említettem, az a fájdalmas és szomorú, hogy a mai emberiség ezt nem veszi tudomásul, sőt, az még csak hagyján, hogy a mai emberiség nem veszi tudomásul, de a mai kereszténység sem hirdeti ezt, hogy minden dolognak a vége elközelgetett, és egyetlen egy értelmes dolog van a világon, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egy irányba rendezni, hogy az az új világ, amit elhoz Jézus, abba az új világba be tudjunk lépni. Hogyha lesz még egyszer ünnep a világon, abba a világba mi polgárjogot szerezzünk. Ezért a harmadik és befejező pillanatkép proféciám Pál két jövendőlése után a Péter második levele harmadik fejezetéből való. És figyeljük meg, hogy Péter apostol, aki sokkal egyszerűbb ember volt, mint Pál, de most sokkal szélesebbre tárja ki a kaput, és olyan szélességben és mélységben magyarázza a mi korunkat, amihez hasonlót én a Bibliában nem találok, mert ez a Péter második levele harmadik fejezete, a harmadik verstől olvasom, csak a következőképpen hangzik. Tudjátok először azt, hogy az utolsó időkben csúfolkodók támadnak, helyes fordítás szerint gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Félelmetesen bevilágít a mai korunkba Péter apostol, azt mondja, hogy az emberek a saját kívánságai kielégítésében mértéktelenek lesznek. Mindenki kőkeményen hajt arra, hogy amire ő vágyik, amit ő megkíván, amit el akar érni, hiszen a világunk a lehetőségek tágra nyílt világa. Az emberek el akarják érni azt, amit megkívánnak. Testi élvezetekben, tárgyakban, utazásokban, élményekben. Most már másodszor halljuk ezt, már Pál is előbb mondta, hogy saját kívánságai szerint járnak, itt újra megerősíti Péter, és aki a saját kívánságai szerint jár, az persze, hogy gúnyolódik azon, hogy itt valami befejezés felé közeledik a világ. Tehát nem csúfolódók, helyes fordítás szerint gúnyolódók támadnak. Akik gúnnyal illetik azt, hogy lehet még ilyenről csak beszélni is, hogy a világunk napjai meg vannak számlálva. Mert azt mondják, hogy hol van az ő eljövetele, mi az, hogy Jézus eljön, mi az, hogy Jézus eljön, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amint az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Röviden foglalja össze Péter, de mit ért ezen, hogy az emberek azt mondják, hogy annyi nemzedék volt már. Hát hány nemzedék élt már itt a földön, és még mindegyik túlélte, és hányszor beszéltek itt már katasztrófáról, hányszor válták már a világ végét, hát már válták 1000 körül, válták 1300 körül. Már Luther Márton azt mondta az 1520-as években, hogy a világnak legfeljebb 300 éve van, aztán az is letelt. Aztán akkor várták már az első világháborúban, azt mondták, hogy most már mindennek vége, mert annyira megrázta az embereket az a világháború. De hát mindenből kijöttünk. Nem kell itt vaklármát tenni. Hát itt kihúzták az okosok a kátyúból a szekeret. Tehát ezt röviden így mondja, hogy hol van az ő eljövetelének ígéretem, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Tehát ha akarod, akkor te együgyű keresztény, te 6000 évet számolsz, hát 6000 éve minden ugyanúgy marad. Mi már ugyan milliárd éveket számolunk, mert az ősrobbanás csak 15 milliárd év, a szerves élet kialakulása fölött csak 800 millió év. Te itt egy-két év miatt, meg egy-két történelmi esemény miatt ennyire tönkrement állapotba kerülsz, dehogy is, hát ez megy tovább. Figyeljük meg, hogy folytatja Péter, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. Azt mondja itt Péter apostol, kész akarva nem tudják, hogy már volt egy isteni beavatkozás a történelemben. Ez volt az özönvíz. De ezt kész akarva nem akarják tudni. Ez is nagyon érdekes, hogy ma a világ tudományos része két dolgot tagad eszeveszettül, a teremtés tényét és az egy egyetemes általános özönvíznek a tényét. A teremtés helyett azt mondják, hogy evolúció és nem teremtés, az özönvízzel meg azt mondják, hogy legfeljebb lokális özönvíz volt ott a Közel-Keleten, az egész világot elborító özönvíz, ez egy mese, ezt nem hiszük el még, ha a Biblia mondja akkor is, a Biblia csak egy mítosz. Kész akarva nem tudják, hogy Isten már egyszer beavatkozott, és akkor megígérte, hogy így nem fog beavatkozni, mint ahogy az özönvízzel beavatkozott. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Aztán ezt kész akarva nem tudják. Mert Isten ezt megígérte, ezt nyilvánvalóvá tette, hogy özönvíz nem lesz, de annál sokkal súlyosabb beavatkozásra van szükség. Nem csak a föld növénytakaróját kell megújítani, az egész földet meg kell újítani, az egész földet újjá kell teremteni. Ez már nem vízzel, hanem csak tűzzel fog menni. Ezt ígérte meg az Isten. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Biblia egyik legfélreértettebb kijelentése. Sokan mondják, hogy minek is számolgatunk esztendőket, hiszen maga a Biblia kimondja, hogy ezer esztendő annyi, mint egy nap, mint ezer esztendő. De azonban mindenkinek fölhívom a figyelmét arra, hogy a Bibliában az egyik legtöbbször előforduló kérdés proféták, apostolok ajkáról, hogy az Isten meddig vár még ezzel a közbeavatkozással. Ézsaiás 22. fejezet. Vigyázó, meddig tart az éjszaka? Vigyázó, meddig tart még az éj? Jelenések 6. fejezet. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? És Isten azt mondja, hogy ő türelmes, Isten nem sieti el a közbeavatkozást, Istennek nem kenyere az ítélkezés, Isten nem elítélni akarja az embert, hiszen ha Jézust elküldte, hogy a bűneinket magára vegye, akkor Isten szándéka micsoda minden embernek a megmentése. Ezért mondja ezután Péter apostol olyan csodálatos módon, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hát ezért van szüksége az Istennek sokszor ezer évre. Mert amit mi azt mondjuk, hogy Istenem, egy nap alatt csináld meg, mert hát ha te vagy az Isten, meg tudod csinálni. Az Isten azt mondja, hogy én meg tudnám csinálni, hogyha egyedül lennék. De azzal a sok emberrel, akinél ki kell várnom ezt, ki kell várnom azt, meg a második nemzedék, meg a harmadik, meg a tizedik, meg a huszadik, én az Isten nem fáradok bele abba, hogy ezért az emberiségért küzdjek, és nekem itt ezer évekre van szükség, és nem lehet egy nap alatt megvalósítani valamit, amit ti úgy gondoltok, hogy csak egy kézcsettintéssel legyen meg, mert valódi megtérésre kell jutni az embereknek, és hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úrnapja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Ugye újra megismét, hogy igen, itt tűzözönnek kell megtisztítani ezt a földet, de mielőtt jönne ez a tűzözön, hát azelőtt ki kell kapnom az embereket, meg kell mentenem az embereket egy új világra. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok, szó szerint siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. fölséges sorok, nem? Egyrészt ad jövendőlést, tehát ad egy folyamatrajzot. De közben úgy tele tűzdeli az evangélium gyönyörű szép kijelentéseivel. Aztán mi új eget és új földet várunk, hogyan? Mi alapján? Mert mi erre vágyunk, ellentétben másokkal, akik itt akarják a szerencséjüket megteremteni, nem. Az ő ígérete szerint várunk mi új eget és új föld, mert ez megígérte. Ez nem egy emberi óhaj, hogy most már legyen vége mindennek, és jöjjön már egy jobb világ. Isten ezt megígérte, hogy egyszer pontot tesz a rossz történelmének végére, és mi az ő ígérete szerint várjuk az új eget és új földet. És van itt egy kis mondat, melyekben igazság lakozik. Ez a kis mondat úgy rávilágít arra, hogy mi a baj az emberi történelemmel. Csak egy baj van vele. Rettentesen igazságtalan. És ebből a sok igazságtalanságból jön, ebből az egyetlen igazságtalanságból jön az összes többi igazságtalanság. És ezért elfogadhatatlan itt a földi történelem. És ezért mondanám én is a befejezés szavaival, és utána majd természetesen várnánk a hozzászólásokat és kérdéseket, hogy az őskeresztények számára, őskeresztények világában volt egy nevezetes hitformula, ami rendkívül egyszerű volt, rendkívül rövid volt, majdnem szó szerint megegyezik ezzel, amit most olvastam fel Péter apostoltól, de ezt a rövid hitformulát mégis Pál apostol őrizte meg. Ezt érdemes tudnunk. Ez a Filippi 3:20-21. Az őskeresztényeknek ez volt a jelmondatuk. De én azt gondolom, ma is ez lehet a jelmondata minden keresztények. Filippi levél 3. fejezet 20-21. Versében ez áll, mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy ki a keresztény? Az a keresztény, aki tudja, hogy az ő országa nem itt a földön van. Aki tudja, hogy itt a földön küldött, egy másik ország küldötte. Egy másik ország polgárává lett akkor, amikor Jézust elfogadta, amikor Isten szeretett világát elfogadta, kiszakadt ebből a földi létezésből, és egy lelki országnak a tagja lett, és ezért mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van. Mi onnan várjuk a mi megtartó Jézus Krisztusunkat is, amikor, ha ő eljön, amikor eljön, elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket. Minden egy egészen más létezést indít majd el. Mert itt a föld életben sok mindenre eljuthatunk, megváltozhatunk, megtérhetünk, rossz szokásainkat levetkőzhetjük, természetünket legyőzhetjük, de mégis itt a földi életben halálunkig cipelnünk kell ezt a lehetetlen természetet, amit mindenki magába hord. Hányszor jutnak eszünkbe gonosz gondolatok, hányszor gerjedünk fel oktalanul, nem vagyunk urai az életünknek. Rettenetes helyzetbe jutottunk, hogy befogadtuk a rosszat, mi nem is tudtuk és nem is tudjuk most sem, hogy mit is vállaltunk azzal, hogy beengedtük a világba a rosszat és a bűnt, hogy sátán beengedtük ebbe a világba. A mi egész nyomorúságos testünknek, természetünknek meg kell változnia. Újjá kell ezt teremteni. Isten az újjáteremtést már elkezdi itt a földön, hogy a belső világunkat teremti újra, hogy más lesz a lelkiismeretünk, az értelmünk megváltozik, az akaratunk összhangba jut az értelmünkkel, tehát a belső világunkban csodálatos már itt a földi életben is a megváltozás, de ott marad a természetünk, az öröklött, énközpontú természetünk, de amikor Jézus eljön, ennek a dolognak a végére is pont kerül. Elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Krisztus önmagához 100%-ig hasonlóvá teszi az embert, hogy végre önmagunk urai legyünk, és ne szenvedjünk a természetünktől, az öröklött természetünktől, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Mi ez a hatalmas munka, amit Jézus elvégez a mi életünkben? Hogy a belső világunkat megváltoztatja, és állandóan erősítés küldve a belső világunknak, a győzelmeket szerzi bennünk az öröklött rossz természetünk fölött. Ez már a föld életben egy csodálatos dolog. Önmagunk legyőzése. A Biblia tehát nem úgy beszél a világ történelmének lezárulásáról, mint valami félelmetes dologról, hanem mint egy örömteli dologról. Erre a meggyőződésre kell, hogy eljussunk. Sokszor el szoktam mondani, hogy a világ végének a Bibliában három jelképe van, de mind a három jelkép örömteli. Az egyik jelkép az aratás, a világ vége az aratás, mondta Jézus. Hát az aratás örömünnep minden kultúrában. Learatják a gabonát, megvan egy évre az élelem. A második jelkép a mennyegző talán még az aratásnál is nagyobb örömünnep, mert a mennyegzőn két család egyesül. Két fiatal egymásra talált, és a két család is egyesül. Ez az életnek valami hasonlíthatatlan nagy öröme. És a harmadik is örömünnepre utal, mert Jézus Krisztus nem csak aratáshoz hasonlította a világ végét, nem csak mennyegzői vacsorához, hanem a kisgyermek születéséhez. Hogy addig óriási kínok, vajudási fájdalmak, és amikor megszületik a gyermek, azt mondja, akkor már nem emlékezik az anya arra a sok fájdalomra, amivel világra hozta a gyermekét, mert ott van az egészséges új jövevény, és mindent elfelejt, ami az elmúlt órákban, vagy napokban, vagy hetekben történt. Tehát, hogyha a Biblia ehhez a három eseményhez hasonlítja, vagyis ezzel a három eseménnyel jelképezi a világ végét, akkor miért kellene megijednünk, félünk mi az aratástól? Félünk a mennyegzőtől? Félünk a gyermek szüléstől? Az mindenki számára valami hasonlíthatatlan, valami példátlan öröm, valami az életnek egy olyan szenzációja, mindig pedig hányszor ismétlődnek már ezek a dolgok, ugye minden évben aratás, minden évben hány esküvő, és mindig születnek újra és újra gyermekek a világra. Éppen most hallgattam a legújabb statisztikát, ha valaki nem tudja, hadd osszam meg vele. A világ most már a 7 milliárdadik ember felé közelít. És az emberiség 50%-a 15 éven aluli. Ezt nem hittem volna. Az emberiség 50%-a 15 éven aluli. Sokszor ugye egy kicsit megborzolódom, hogy mit fog ez az 50%, ez a gyerek emberiség mit fog itt csinálni. Idősek mondják, hogy ők fognak bennünket eltartani. Gondolom erre sem lesz már lehetőség. Nem tud már bizonyítani ez a gyerek emberiség. Mert valóban a világnak a problémái olyanok, hogy minden értelmes vágy arra kell, hogy irányuljon, amit Vörös Marti Mihály így mond, hogy lesz még egyszer ünnep. Ez az ünnep jöjjön el, ez az aratás, ez a mennyegző, ez a gyermekszületés mennél gyorsabban jöjjön el. Ezért fejeződik be a Bibliánk. Hogyan is fejeződik be a Bibliánk? Mik az utolsó szavak? Szó szerint hadd idézzem Bibliánknak ez az utolsó mondata. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jöjj el, Uram Jézus. És a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ezért fejeződik be így a Biblia. Bizony hamar jöjj el, Jézus Krisztus. Az emberiség nagy ünnepe lesz, vagy hogy mondja az Efézus levél 4. fejezet 30. verse, egy érdekes kijelentést még zárókül illeszünk ide, a teljes váltság napja. Mert nagy dolog történt a Golgotán, amikor Jézus döntött amellett, hogy ártatlanul odaadja az életét ezért az emberiségért, vagyis mindannyiunkért. Hatalmas dolog történt, amikor a váltság, a megváltás műve a Golgotán a meglett vagy beteljesedett szóval a csúcspontjára jutott. De az a váltság akkor lesz teljes váltság, ha az egész világot kihozza majd a veszendőség, a rothadandóság állapotából. És ez a teljes váltság napja akkor jön el, amikor Jézus eljön, ezért köszön el így Jézus a Biblia végén, bizony hamar eljövök, ámen, bizony, jöjj el, Uram Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, ezzel zárjuk le itt a Bertalan Lajos utcában a sorozatunkat, de ismét mindenkit kérek arra, hogy Vankó Zsuzsa a folytatásra jövő szombaton 3 órakor mindenkit szeretettel vár. Én is mindenkit várok, akinek van még egy kis ideje, egy kis megbeszélésre, de tartsunk egy 5-10 perc szünetet, hogy levegőt is engedjünk be a terembe, és utána várom a hozzászólásokat és kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmet!